Kissé László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, Németország szakértő az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Kik jöhetnek Angela Merkel után?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert egyrészt Angela Merkel korábbi politikájában ügyesen a konkurenciát és a lehetséges utódokat félretette.
Biztos, ami biztos.
Igen, ebben nagyon ügyes volt. Volt egy nagyon tehetséges ember, Friedrich Merz az egyik, a másik pedig Roland Koch volt, aki hesseni miniszterelnök volt. Tehát ezek voltak. Jelenleg, akiről sokat beszélnek, hát egyrésztről Angela Merkelnek két olyan lehetséges utódja van, aki lényegében az ő politikáját tovább folytatná. Tehát ilyen értelemben nem jelentene olyan fajta szakadás, diszkontinuitást a politikában. Egyik von der Leyen asszony, aki a hadügyminiszter, a védelmi miniszteri tárcát birtokolja, a másik pedig Kramp-Karrenbauer, mondjuk ilyen névvel azért elég nehéz karriert csinálni, de hát minden lehetséges. Ő volt szárvidéki miniszter asszony, aki lényegében a pártnak, a CDU-nak lett a főtitkára, és gyakorlatilag a lehető leghűségesebben, legangazsáltabban a merkeli vonalat képviseli. Na most azok, akik tényleg alternatívaként megjelennek, a pénzügyminisztériumnak a volt államtitkára, Spánnak a nevét kell megemlíteni, ő egy viszonylag fiatal politikus, még 40 év alatt van, most egészségügyi miniszteri tárcát tölti be, ő az egyik. De hozzá kell tenni azt, hogy ha megnézzük az európai változásokat, ha ugyanezt a kérdést, nem tudom, föltettük volna Franciaországban, akkor se tudtunk volna erre választ adni. A történelem mindig előhozza azt az egyéniségét, ami a történelmi pillanatban szükséges. Tény az, hogy a választások után is sokan, és én is ezekhez tartottam, azon az állásponton voltam, hogy Merkellel a Merkel utáni időszakban, a posztmerkeli időszakban vagyunk. Egész egyszerűen Merkelnek a válaszai egy bizonyos korszakhoz kötődnek, csupa olyan kérdés merül fel, ami teljesen új koordinákat jelent a német politikába, gondoljunk a amerikai-német viszonyra, tehát lényegében egy posztliberális világnak a lebontása, ami a Trumpi politikával van, és hogy Trump számára kritika első számú céltáblája Németország. És azt kell mondani, hogy a francia-német együttműködés, hiszen ugyebár Emmanuel Macron egy nagyon perspektívikus programot hirdetett meg, erre a német politika még mindig hát nem adott kellő választ, sőt a mostani CDU-CSU vitában lényegében azok az elképzelések is a vitatárgyát képezi, amelyet tulajdonképpen alig egy hete állapodtak meg Mézebergbe, itt van Berlintől nem messze a kormánynak egy rezidenciája, egy kastély. Nos, az erről elnevezett mézebergi kiáltvány például leszögezi azt, hogy az euró zónának lenne egy önálló költségvetése, függetlenül az Európai Unió költségvetésétől. Ez a törekvés a Emmanuel Macroni elképzelésekben van, és a CSU jellemző módon erre is rácsapott. CSU politikusok mondták, itt különösen aktív a bajor miniszterelnök Markus Söder, aki azt mondta, hogy gyakorlatilag ezt a CSU-val nem beszélték meg. Itt mondom, lábjegyzetben még visszautalva az előző beszélgetésünkre, hogy a 2015. szeptember 15-i döntésről is óriási vita van, már a választási kampányban is. Hiszen ez a döntés minden volt, csak nem európai. Merkel nem kérdezte meg a Bundestagot, ugyanakkor nem konzultált Franciaországgal és azokkal a közvetlen szövetségesekkel, akik a Európai Unióban jelen vannak, holott a háború utáni német Európa politikának, külpolitikának ugyancsak egy axiómája az, hogy Németország multilaterális keretekbe egyeztet és koordinált. Tehát ez a lépés gyakorlatilag minden volt, csak nem egy európai szintű lépés. Na most természetesen Merkelnek vannak ellenérvei, a korrektség kedvéért ezt is meg kell állapodni. Részint hivatkozik arra, hogy ennél a döntésnél Werner Faymann osztrák kancellárral, valamint a magyar miniszterelnökkel telefonbeszélgetése volt, és érdekes módon...
Rajtunk keresztül igen, mentek Ausztrián át Németország felé.
És érdekes módon, amit nem szívesen kommentálnék, 2017 júniusában az Európai Bíróság hozott egy olyan döntést, hogy Angela Merkelnek a 2015. szeptember 15-i határnyitási döntése, ami a határok ellenőrizetlenül hagyását és a illegális bevándorlást indította el, gyakorlatilag ugyan rendkívüli körülmények között volt, tehát egy humanitárius katasztrófa, de végül is jogszerű volt. Na most persze itt, ha az ember ezen elgondolkodik, hogy egyszeri alkalom igen, de hát a helyzet az, hogy ez a fajta állapot lényegében mind a mai napig megmaradt, és a CSU is úgy lép fel.
Jogszerű? Jogszerűnek minősítették?
Igen. Igen. És hát a CSU most azzal lép fel, hogy ő tulajdonképpen a 2015 előtti jogi státuszkót, a jogszerű, az igazi jogszerű állás helyzetet akarja helyreállítani, ami kvadrál, ami megfelel a német alkotmánnyal is. Tehát tulajdonképpen itt a CSU a jogállami kérdéseket is, tehát Merkel ilyen, közben, ahogy mondottam, az alternatíva Németországnak a keresete már bent van az Alkotmánybíróságon, hogy úgy döntött Merkel, hogy a német parlamentet figyelmen kívül hagyta.
Említette, hogy politikai válság az van. Lehet államválság is. Gazdasági válság lehet-e a politikai válság következményeként Németországban? Mert azt szoktuk látni, hogy nincs kormány Németországban, akár hosszú ideig is, a gazdaság attól ugyanolyan jól működik.
Igen, hát ez mindenképpen azt kell mondani, egy rendhagyó helyzet, mert azt megszoktuk, hogy a gazdasági válsággal együtt jár egy politikai válság, de a gazdaság és a politika folyamata egymástól elkülönül, de hozzáteszem azt, hogy ez hosszú távon nem következhet el, hogy ezek teljesen függetlenné válnak egymástól. Gazdasági tekintetben Németország még ma is irigyelésre méltó helyzetben van, de hozzá kell tenni azt, hogy a német gazdasági helyzetnek nagyon sok bizonytalansági helyzet szempontja van, amiről érdemes beszélnünk. Az egyik lényegében a humántőke hiány, tehát a német növekedésnek egyik legnagyobb gátja az, hogy a megfelelő humántőke nem áll rendelkezésre. Mérnök hiány, szakmunkás hiány van, és ahogy erről oly sokszor beszéltünk, a migránsok bevándorlásával egy jobb humánpolitikai helyzet nem alakult ki. A másik szempont az, hogy ebben a mai világban, a kereskedelempolitikában a protekcionista szelek fújnak, ezesorban Trumpnak a politikája, aki a multilaterális megállapodásokból kilép, és lényegében Németország az egyik lehetőleg amerikai szempontból, de számos európai ország szempontjából a legagresszívabb kereskedelempolitikát folytatja. Sokan ezt egy merkantilista kereskedelempolitikának tartják, ami egyoldalú kereskedelmi töbletek felhalmozására irányul, és valóban ez a kérdés a nemzetközi valutalaptól kezdve Trumpon át a francia kormányig napirendre tették, de itt nem történt változás. Tehát ha Németországnak folyamatosan töblete van, ez általában 7-8% a német GDP-nek, 3%-nak lenne szabad a Maastrichti szabályok szerint. Ez az ellentéte annak, amikor valakinek lényegében nem töblete, hanem hiánya van. Tehát a német kereskedelempolitika ilyen életében nem Maastricht konform, de ez egy állandó ütközés területe, és különösen Trumpnak a narratíváiban Németország, mint a kritika tárgya időről időre visszatér.
De tud ártani? Donald Trump Németország?
Lényegében, ha vámokat helyeznek például a német autókra, ezzel fenyegetett, és itt ugyebár a acélipari termékek, alumínium termékek, nyilvánvalóan ennek lesz egy ellenintézkedése, tehát a kereskedelmi háború kialakulása az a rém a német politika és a német gazdaság számára. Hisz Németország a II. Világháború után lényegében egy kereskedelmi hatalommá vált, egy kereskedelmi nemzetté, egy trading nation, van egy ilyen fogalom a gazdaságban, aki kereskedik, és a kereskedelemhez nyugalom, biztonságra és bizalomra van szükség. A mai turbulens világban ezek egyre inkább hiányciknek számítanak. És végül még a német gazdasággal összefüggő problémákra két dologra csak jelzésszerűen kitérnék. A negyedik digitális forradalomban vagyunk, ami például az autóiparnak, a német autóiparnak a pozícióját is teljesen újra fogja definiálni. Németországban találták ki az autót, az autóiparág egy nagyon fontos strukturális ág, itten közel 800 000 ember közvetlenül az autóiparban dolgozik, 4-500 milliárd az évi forgalom, tehát a német autó és autóexport, ez egy különleges jellegű. Na most történik egy olyan átalakítás, ami az elektromobilitás, az elektroautó irányába megy, ami azt jelenti, hogy a jövendő autó az lényegében egy négykereken járó számítógép lesz. Tehát lényegében ebben a versenyben nagyon sokat számít, hogy a szoftveripar az egyes országoknak milyen. Na most ebben a szoftveripar versenyben egyértelműen amerikai fölény van. A nagy szoftvergigászok, ezek a nagy multinacionalis vállalatok, ami a Facebooktól a Amazonon átterjednek, ezek óriási hatalmat képviselnek. Az is probléma, hogy nem ott adóznak, ahol megtermelik a nyereséget. Ez az Európai Unióval egy vitához ez, de ami a Németország területi, itt Németországnak a versenyképessége szerényebb. Tehát itt is egy óriási kihívás van. Az energiapolitikában is egy jelentős átalakulás megy. Tehát nagyon sok kihívás van Németország számára. Ugyanakkor az a kérdés, hogy Németország a vezető szerepet, az irányító szerepet nem vállalja. Itt gondoljunk a védelempolitikai szempontokra is. Itt éppen nem régen volt von der Leyen védelmi miniszter Amerikában, és 2024-ben a GDP 2%-át nem tudják teljesíteni, tehát Walesben megállapodtak a NATO országok, hogy 2024-ig minden NATO ország a GDP 2%-át haderőre fordítja.
Bocsánat, ez hogy van egy ennyire gazdag ország? Nem tudja, vagy nem akarja?
És igen, 1,5%-ról beszélt most Amerikában. Hát ennek a kérdésnek alapvetőleg politikai, pszichológiai okai vannak. A második világháború utáni Németország szélsőségesen pacifista országgá vált. Tehát soha többi háború. És gyakorlatilag a német politikai kultúrában, a német politikai szocializációban egy fegyverkezési programnak nincs helye. Ezt politikailag nem lehet operacionalizálni.
Nem tudnák eladni a választónak?
Nem
hogy
tudja
egy országnak hadseregre van szüksége?
Lényegében az egész 1989-hez meg azután következő időszak egy aranykor volt a németek számára, hisz azt bizonyították, hogy kelet-nyugati konfliktus vége, kereskedelem virágozni fog, tehát gyakorlatilag úgynevezett béke osztalékok kerülnek majd kifizetésre, gyakorlatilag a német Bundeswehrnek a felkészültsége, bevethető képessége igencsak kívánivalókat hagy maga után. Tehát itt kezdve a helikopterektől egészen a repülőgépeken át a páncélosokig. Ugyanakkor a német hadikivitel, a fegyverkereskedelem, a stockholmi szipri szerint is a harmadik, negyedik helyen van, ami egy újabb belpolitikai problémát jelent a baloldali pártok és a jobboldali pártoknak a viszonyába. Tehát azt kell mondani, hogy itt a fegyverkezésnek a politikai elfogadása, a jelenlegi politikai erőviszonyokat tekintve, ez nagyon nehezen. Hogy milyen a politikai kultúrában van benne ez a pacifizmus, ez a militáns idézőjelben, militáns pacifizmus.
Mit mond a német gazdaság vezető rétege arról, hogy mi legyen Németországban? Azonosítható-e valamilyen módon ez a csoport?
Hát a német gazdaság érdeke az, hogy az alapvető gazdasági kapcsolatoknak megfelelő politikai feltételek legyenek. Gondoljunk a Oroszország elleni szankciókra, amelyet lényegében Angela Merkel nagyon határozottan képvisel. Németország egy geoökonómiai hatalom, ami azt jelenti, hogy a gazdasági kérdések sokszor az emberjogi kérdéseket is felírták, tehát akár Irakba, Iránba egy nagyon fontos export lehetőségek vannak. Tehát a német nagyiparnak, a korporatív Germanynek, tehát a nagyvállalati Németországnak alapvető érdeke az, hogy a kereskedelmi politika számára akadálymentes, kedvező klíma legyen, és a német kancellárok ezt mindig is elfogadták, ha német kancellár utazik Kínába, Szaúd-Arábiába, vagy bárhova, több száz gazdasági nagyvállalati ember kíséri el. Sőt, azt kell mondani, hogy lényegében a német külpolitika a második világháború után sokáig alapvetően kereskedelempolitika volt, és nem igazi par excellence külpolitika. Tehát a német nagyvállalatoknak ez az érdeke. Hasonlóképpen, ha a német nagyvállalatok érdekét nézzük Közép-Európába, itt is az az érdekük, hogy ez folyamatos legyen, ezek a kapcsolatok. Tehát az Európai Unión belüli viták épp a menekült kérdésbe, kelet és nyugat között jogállamiság kérdésében. Tulajdonképpen a német nagyvállalatok abban érdekeltek, hogy ezek zavarmentesek, folyamatosak lehessenek.
Mit hozhat a német kancellár és a magyar miniszterelnök személyes találkozója? Ilyen jó ideje nem volt már.
Hát azt kell mondani, hogy a kép teljességéhez tartozik, hogy Angela Merkel azért sok tekintetben változott. A 2015. szeptember 15-i döntéséhez képest gyakorlatilag egy rendkívül jelentős átalakuláson ment keresztül a német menekültpolitika. Elég arra utalom, hogy szigorították a fejét. Egy folyamatos szigorítás van, és azt kell mondani, hogy több kérdésben is igen jelentős változtatások történtek. Hát gondoljunk arra, hogy a nemrégen Münchenben az európai néppártok tartottak egy találkozót, ahol Angela Merkel beszédébe tulajdonképpen rokon szenvezett azzal az elképzeléssel, amit a magyar miniszterelnök is fölvetett, de lényegében a szlovák elnökség idején Robert Fico is, nevezetesen arra, hogy a szolidaritás kérdésében, a rugalmas szolidaritás, egy flexibilis szolidaritásra van szükség, tehát a menekült politikában is minden ország saját képességének megfelelő lehetőséget válasszon, tehát ne feltétlenül az újra elosztás legyen a menekülteknek, a kvótarendszer, hanem különböző területeken lehetséges legyen ezt kompenzálni, és nem sokkal később, nem sokkal ezelőtt Angela Merkel mind Sebastian Kurz osztrák kancelláról, mind Orbán Viktorról nagyon pozitívan nyilatkozott. Orbán esetében azt mondta, hogy Orbán Viktor minket is véd a műszaki zárral, ami a szerb-magyar határon van. Ez gyakorlatilag hát egy lényeges változás jelent, és ahogy itt utalás is történt a szerkesztő részéről, hát tárgyalás alatt van a kancellár és a magyar miniszterelnöknek a találkozója. Na most, hogy emögött milyen motivunk vannak, hát kétségkívül Németország geopolitikai helyzeténél fogva is lényegében az a feladata, hogy kelet-nyugat között kiegyenlítse a vitákat. Két nagy vita meccéspontjában van, egyik az eurozónában ugyebár, a déli országok és az északi országok ellentéte, a menekültpolitika pedig egy kelet-nyugati szembenállás van. Most Németországot meccé ez a két folyamat, Németországnak földrajzi helyzete, gazdasági, politikai pozíció folytán itt egy közvetítőnek kell lenni, tehát gyakorlatilag ez Németországnak az alapérdeke, és most, hogy egy Európai Unió irányába megy, és egy kompromisszumot kell mindenképpen kimunkálni, hiszen azt kell mondani, hogy a korábbi időszakhoz képest azoknak az országoknak a száma, aki a menekült politikában nem az európai opciót támogatják, a merkeli, korábbi merkeli értelemben, azoknak a száma nőtt, gondoljunk az osztrák és az olasz választásokkal előállt helyzettel. Tehát, hogy rövid legyek, Merkelnek egy kompromisszumhoz szüksége van Orbán Viktorra is, akit a német lapok Orbán Viktor és Merkel viszonyát úgy nevezik, hogy Orbán Viktor a Lieblingsfeind, magyarul a kedvenc ellensége, ellenfele Merkelnek.
Mondhat, vagy van olyan erős állapotban Angela Merkel, hogy azt mondja a magyar miniszterelnöknek, hogy miniszterelnök úr, ebben a kérdésben neked volt igazad, én megtévedtem, és most ennek a levét iszuk?
Hát természetesen az önkritika egy nehéz kérdés. Ha megnézzük Merkel eddigi teljesítményét, azt kell mondani, hogy nagyon óvatosan, hát explicit, nyílt önkritikát keveset gyakorolt. Mondta azt, hogy szeptember 15-ének nem szabad megismétlődni, mondta azt, hogy ha történelem keretét vissza lehetne forgatni. Tehát ami a politikai túlélésnek a szükséglete, ilyen tekintetben ő, ha úgy tetszik, tett ilyen óvatos önkritikát, de tény az, hogy az arcmegőrzés, a face saving, az a politikában nagyon fontos. Úgyhogy azt nem lehet várni tőle, azt tudja mondani, hogy gyakorlatilag ő mindenbe hibázott. Most is azt mondja, hogy a szeptember 15-i döntésében, amiben egyfajta nagyfokú, hogy finoman fogalmazzak egy német történész nyomán, egy morális hübrisz nyilatkozott meg Merkel álláspontjában. Ez lényegében ő abból indult ki, hogy a többiek is követik a német példát. Tehát a globalizáció az gyakorlatilag átjárhatóvá teszi a határokat, nem tudunk mit tenni ellene, és a német példa, tehát ez a morális fölénynek a tudata lényegében a többi országnak is a zsinórmértékéül szolgál.
Az új osztrák kormány, ez lehet valamiféle híd a V4-ek? Mert hogy itt volt egy találkozó meg az úgynevezett Nyugat-Európa között?
Igen, azt kell mondani, hogy ha a második köztársaság, tehát Ausztria második világháború utáni történetét nézzük, Ausztriának van egy nagyon markáns, úgynevezett diplomáciai szolgáltatói funkciója, amit mindig is betöltött. Tehát miután a örökös semlegesség mellett döntött el a nagyhatalmak támogatásával, egy aktív semlegességi politikát folytat. Elég hasonló, hogy már a Helsinki folyamat európai biztonsági együttműködési folyamat részeként is a semleges és el nem kötelezett országok részéről nagyon fontos közvetítő szerepet töltött be a különböző álláspontok között. Sebastian Kurz kormányprogramjában világosan megfogalmazta, hogy Ausztria továbbra is híd akar lenni, és jellemző módon a V4-ekkel itt találkozott Budapesten, de elment arra az informális csúcsra is, amit vasárnap zajlott le. Ugyanakkor a menekülkérdésben egy lényeges változás történt a osztrák politikában, ha Werner Faymann kancellárhoz, vagy akárcsak Christian Kern szociálista kancellár időszakához hasonlítjuk vissza, csak néhány dolgot jelzésszerűen kiemelnék a kurzi elképzelésekből. Először is fontos arra, hogy 2016. februárjában a balkáni menekültút lezárása annak köszönhető, hogy Kurz kezdeményezte akkor külügyminiszteri minőségében a nagy koalíció külügyminisztereként egy bécsi értekezletet, aminek az eredménye lett az, hogy a balkáni menekültútat lezárták. Vállalta a Merkellel való vitát, hozzáteszem azt, hogy ebből Merkel profitált, mert ezt követően lecsökkent a menekültek száma, kevesebb menekült Németországba, az kevesebb politikai gyúanyag az alternatíva Németország számára. A másik szempont hangsúlyozta azt, hogy a menekült kérdésben a menekülteket Európán kívül kell valami gyűjtőtáborokban, ott kell eldönteni, hogy ki a gazdasági, ki a valódi menekült. Hangsúlyozza azt, hogy a Frontexet nem csak anyagilag, pénzügyileg kell feltölteni, és nem csak emberszámba, hanem lényegében a mandátumát úgy kell megfogalmazni, hogy a Frontexnek legyen olyan mandátuma, olyan megbízatása, hogy az embercsempészek ellen közvetlenül fellépjen. Tehát idézhetném a sót, egy nagyon markáns álláspontot képvisel, és ami nagyon lényeges a visegrádiak szempontjából, azt mondja, hogy nem a újraelosztásra, a kvótára kell fókuszálni, mert ez reménytelen. A fő kérdés a külső határok biztonsága. A külső határok biztonságban vannak, akkor nincsenek azok a problémák, amelyek ilyen körülmények között jelentkeztek.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Kisi László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, Németország szakértő volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallották, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő és Illisze László felelős szerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.